múlt héten egy ifjúsági estre hívtak engem. Itt voltam nem messze, Kismaroson egy táborba, és a Szentendrei ifjúsághoz hívtak meg ott egy előadással, képzeljétek el, hogy egész héten a hitről beszélnek. És azt a feladatot kaptam, hogy beszéljek a hit a gyakorlatban, vagy hit az én életemben. Elég odaállított Isten, és nagyon sokat dolgozott az a készülés alatt, ahogy nekik elmondhattam az én életemet, vagy eléjük tárattam az életemet. De volt egy érdekes dolog, hogy kértek, hogy írjak magamról egy kis bemutatkozást, mert nem ismernek engem a fiatalok. Írjak egy mondatot magamról, egy mondatot a bármiről, ami így a hívő életben engem úgy egy mondatban érdekel, és egy hobbit magamról. És hát leírtam a családi állapotomat, leírtam azt, amit a múlt héten is megvallottam nektek, hogy a hívő életben számomra a legfontosabb a hitelesség. És ezt Isten sokkal inkább elém helyezte. És utána leírtam a hobbimat is, szeretek motorozni, és hát utána a végén kiegészítette az ifjúsági vezető azzal, tudjátok, ez egy ilyen Facebook eseményen belül jelent meg ez a bemutatkozás náluk, hogy na, ha idáig elolvastad, akkor küldj vissza nekem egy SMS-t, mert kapsz egy Túró Rudit. Szerintetek hányan kaptak Túró Rudit? Ketten. Sokszor eljutunk valameddig, de már olyan felgyorsult világban vagyunk, hogy nem olvassuk el a lényeget. Nem igazán jutunk el odáig, hogy mi van. Gondoltam, hogy megkérdezem, hogy ki az, aki elolvasta az elmúlt héten már nem a korintusi levelet, hanem egyáltalán azt, hogy küldtem egy e-mailt az elmúlt héten gyülekezetnek. Nagyon jó. Bátorítalak. Túró Rudi nincs. Ki az, aki elolvasta legalább a... Nem hoztam. Figyelj, jövő héten, aki elolvasta az első 11 részt, az emelje fel a múlt héten a kezét. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Azt a 7 Túró Rudiba tartozok. Jó, jelentkezzetek jövő héten, megjegyeztem a hetet, úgyhogy hozni fogom. Segíts, juttasd eszembe, vagy vedd meg. A másik felem, úgyhogy tehát ez nem probléma, mert amit én ígérek, az olyan, mint a közösen tennénk. És ő nem úgy, mint én, igen. Az a gondolat, nem tudom, hogy a múlt hét üzenete után van-e valaki, aki most azt gondolja, hogy szeretne egy bizonyságot tenni, hogy Isten dolgozott benne az elmúlt héten, és van egy nagyon élő bizonysága. Ő hogyan a szellemi életében, hogyan működött. Az...
Ez nem a múlt héttel kapcsolatos, hanem mint tudjátok, hogy... Jó. Mint tudjátok, dialízisre járok most már egy ideje, mert leállt a veseműködésem, és sajnos az első időkben, illetve nem tudom, hogy tovább tartott volna-e, olyan izomgörcseim voltak, hogy olyan izmaim jöttek elő, amit én nem is tudtam, hogy létezik. Borzalmasan kifárasztott, nagyon, tehát sokszor az ájulás kerülgetett. És hát mit tudok tenni? Imádkoztam az Úrhoz, hogy segítsen meg, hogy múljanak el ezek. És nem akart sehogy se. És akkor eszembe jutott, hogy tettem egy fogadalmat az Úrnak, hogy ha hetente háromszor lemondok a legkedvesebb szórakozásomról, az internetről, csak kértem, hogy én lemondok erről, csak segítsen meg. És ha hiszitek, ha nem, megszűntek a görcsök. És ez élő bizonság arra, hogy hit kell, és van Úr.
Ma már, ha bőtöt hirdetünk, nagyobb dolog egyébként, nem a kajától megvonás, hanem az internettől megvonás. Ugye, akik olyan táborban voltak az elmúlt héten, vagy az elmúlt időben, ahol nem volt wifi, ugye? Hú, hát ez elég nehéz. Az Úrnak tett fogadalmak egyébként ott van, hogy azok egy nagyon fontos dolgok. És látjuk, hogy nem csak az Ószövetségben, az Újszövetségben is működik. Lehetünk-e szellemi emberek? Ez volt a kérdés az elmúlt héten. És nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy mi volt az a három dolog, amit Isten úgy a szívemre helyezett, hogy átadjam, hogy mi az, amiben erősödnünk kell, és mi az, ami alapja lehet, hogy szellemi emberek legyünk. Egy Isten függőség, egy állandó kapcsolat Istennel. Ha ez nincs meg, akkor nincs alapja a többinek. Mi volt a második pont? A szellemi embernek, szeretném előhozni, mert nagyon fontos dolgok, szellemi embernek a jelleme változik. A szellemi embernek van egy olyan jelleme, ami Krisztusivá válik. És a szellem, és a harmadik pont, hogy a szellemi ember pedig az Isten akaratába él, azaz küldött, azaz az Isten munkáját végzi. És igazából ezen a folyamaton, ha végig gondoljátok, elkezd végigmenni az életetek, és ha valahol itt megrekedtés, és helyre tud állni, akkor azon, hogy nagy dolgok tudnak történni az életünkben. Amit most így továbbmentve, elém jött egy olyan kérdés, amit megírtam az e-mail listára, hogy valahol van egy ilyen PowerPoint. Igen, ki is van már írva, hogy lehetünk szellemben érett gyülekezet, mint kérdés. Tettem mindezt föl. És ez a kérdés foglalkoztat igazán engem. És van erre válasz? Van erre válaszunk? Ez itt a kérdés, hogy, hogy belemerünk-e menni abban, amit Isten erről mondani akar ma a gyülekezetnek. Amit mondani akar nekem, neked, de együtt a gyülekezetnek. Merünk-e őszintén Isten elé odaállni? Azért álltam így meg egy picit, mert úgy fejeztem be a múlt alkalmat, hogy néhányan odajöttetek hozzám kérdéssel, hogy ezt komolyan mondtam. Emlékeztek erre, megemlítem akkor is, hogy próbálom úgy elmondani, hogy megértsük ennek a lényegét. Amikor megkaptam ide Verőcére az elhívást, akkor ezt már elmondtam itt a gyülekezetben, most már így harmadjára fogom elmondani talán ezt a részét, hogy sok ilyen jelet kértem Istentől, és az egyik az volt, hogy Jeremiás 7.16, és ott az áll, hogy Isten, ne imádkozz ezért a népért, mert nem bocsátok meg neki, stb. Olvasátok el. Ez annyira mélyen érintett, és úgy meg is hoztam a döntést, hogy még csak nem is imádkozok a Verőcei lehetőségem, mert ez nem az én lehetőségem. És pont aznap, ahova mentem, a Vecsési Gyülekezetbe egy vendég előadó volt, és konkrétan az Úr vezetéséről is az Úr hogyan szól hozzánk, nem csak egy igén keresztül, hanem menj vissza, és olvasd a rész elejétől, hogy valami ilyesmit konkrétan mondott, és ott bennettem megszólalt valami, hogy olvasd el az egész részt, olvasd el az elejétől. És ahogy elkezdtem olvasni az elejétől, az van ott az elején, a Jeremiás 7 elején, hogy állj az Úr házának kapujába, és hirdesd ott a beszédet, és mondjad, halljátok az Úr beszédét, mint ti judabeliek, akik benne bementek ezeken a kapukon, hogy imádjátok az Urat, így szól a seregek Ura, Izrael Istene, jobbítsátok meg utaitokat és cselekedeteiteket, és akkor megengedem, hogy ezen a helyen lakozzatok. Volt egy konkrét üzenete Jeremiásnak a néphez, Isten által, hogy jobbítsátok meg az utaitokat, és akkor megengedem, hogy itt lakjatok, és azt mondja, hogy ne bízzatok a hazug beszédekben, és azok a hazug beszédek, hogy meglátjuk korábban, az Isten beszédei voltak, de azért váltak hazug beszéddé az ő szájukból, mert nem voltak ott szívvel, lélekkel. Tehát az a beszéd, amit korábban kapott Istentől Izrael nép, hogy építsenek egy templomot, hogy az Úr temploma ez először nem volt hazug beszéd, ez egy igaz beszéd volt, mert Salamon az Úr parancsára építette fel a templomot. És az egy igaz beszéd volt. De azt mondja itt a Jeremiásnál, hogy hazug beszéd a ti szátokból, hogyha azt mondjátok, az Úr temploma ez. És igazából ez az ige, ami az elmúlt hónapban elém jött, és más megvilágításba a helyzet, és egy vonalat kellett, hogy húzzak a Verőcei elhívásomba, vagy a Verőcei küldetésembe, és ezt szeretném tovább mondva elmondani nektek, azt gondolom már a múlt héten, vagy az elmúlt hetekben így előtérbe került. És ott azt mondja Jeremiásnak, hogy mert ha csak valóban megjobbítjátok, ott azt mondja, hogy akkor a tietek lesz, akkor bemehettek. De a történelemből mi tudjuk, hogy mi történt. Ott maradtak, megmaradt a templom. Jeremiás után. Ez a templom le lett rombolva. Miért? Mert nem valóban. Ilyen egyszerű. Mert nem valóban akarták. Mert nem valóban tértek meg. Bementek imádkozni, bementek, imádták az Urat, bementek, vittek áldozatot, amire az Isten azt mondta, hogy gyűlölöm. És nem mentek be. És nagyon elém került, és hoztam egy párhuzamot a múlt héten, és ezt szeretném itt elmondani, hogy igen, ez a gyülekezet kapott egy olyat, hogy ez az Úr gyülekezete. Kapott proféciákat. De ha azokba bízunk csak, és ma, amit Isten mond nekünk, nem térünk meg, nem térünk arra az útra, akkor hazug beszéd lesz az a mi szánkba. Ez ilyen egyszerű. Ebben az időben nem tettek mást, mint ahhoz tartom magamat, amit kedden abban az ifi előtt megvallottam, hogy az én szívemben, az én elhivatásomban, az én Isten képemben, az Istenről alkotott képemben, a hívőkről, amit gondolok elsősorban, legfontosabb egy szóba az a hitelesség. Az a hitelesség. Az, hogy valóban azt tegyük, ami bennünk van, és ne legyünk képmutatóak, hanem valóban, valósággal történnek meg a dolgok. És én sem mondhatok mást most ennek a gyülekezetnek, mint amit Isten nekem mondott, és ezt fogadjátok az Istentől jött üzenetnek, vagy ítéljétek meg a ti szívetekben és lelketekben. Meg kellett, hogy álljak az elmúlt időszakban, és ezt is szeretném elétek tenni, mert azt láttam, hogy az elmúlt két évben is vannak célok, és Isten úgy mutat valamit, hogy is mennénk előre, és ahogy elindulunk, mintha egy valami elfolyna. Valami elfolyik, és nem tudunk arra menni. Van egy-egy dolog, amit meg tudunk oldani, de aztán mindig egy ilyen visszahúzogat, és nagyon őszintén, amikor elvonultunk, vagy amikor volt egy hét szabadságunk, akkor minden nap ezért imádkoztunk, és Isten elé álltunk. Én nagyon mély pontokat értem meg, tudok ilyen nagyon himbálózó lenni, oda csapni magam az asztalra, stb. De aztán eljön a pillanat, amikor megállok, és mikor két héttel ezelőtt meghívtam a Barnabást, ezt is elmondom őszintén, akkor nem azért hívtam meg, mert úgy gondoltam, hú, most ő hoz egy proféciát a gyülekezetnek, és hú, de jó lesz az a gyülekezetnek, hanem egyszerű volt az oka, hogy hétfőn úgy éreztem, hogy én nem vagyok kész arra, hogy vasárnap ide kiálljak prédikálni. És akkor fölhívtam a Barnabást, mert egyszer tett egy ígéretet, hogy bármikor meghívhatom, hogy vasárnap eljött, hogy gyere is, mondj el egy üzenetet. És közben kaptam ilyen képeket az Úrtól, és láttam azt, hogy mi az, ami szeretnénk előre menni, nagyszerű látása van a gyülekezetnek, de vannak olyan dolgok, amik miatt nem tudunk lépni. És amikor itt ültünk a Barnabásra két héttel ezelőtt, akkor dicsőítés közben odafordult hozzám, és mondta, hogy kaptam egy képet. Erre már úgy emlékeztek, hogy elmondta utána gyülekezet előtt, és engedélyt kért el, vagy azt mondta, hogy döntsd el, hogy elmondhatom-e a gyülekezet előtt, vagy nem. Hát mondtam, hogy hát az Úr adta, akkor ki vagyok én. Most ezt így megtiltsam neked, úgyhogy mondd el. Ez az volt, hogy nagyszerű látás van a gyülekezetnek, nagyszerű út van előtte, de nem tudja elérni, hogyha, és hogy látott egy ilyen képet, egy ilyen játékot, ilyen kirakóst, ilyen négy dolog van a táblán, ha ezeket a szálakat nem találják meg. Én nem ismerem ezt a játékot. Teljesen mindegy. A lényege az ugyanaz, hogy fölbátorított abba, hogy az Isten engem megerősített abba, hogy amit adott és amilyen utat kijelölt, azon kezdjünk el elindulni. És azt gondolom, hogy Istennek valóban nagyszerű terve van a gyülekezettel. Milyen látást kapott a gyülekezet? Hogy világító torony legyen a Dunakanyarba. Hol vagyunk ezen az úton most? Haladunk. Vagyunk valahol. De szeretnénk eljutni valahova. Ugye? És van egy olyan lehetőség, amit Isten elém tárt az úrvacsorába kapcsolatban. Elsősorban egy ige jött elém az elmúlt időszakban, ami megdöbbentett, és kicsit talán más megvilágításba is. Valamit be kéne kapcsolni, igen. Oké. Úrvacsora gyakorlása. Egy ige, és ebből szeretnék kiindulni, egy picit értelmezni, és talán visszamenni a korintusi gyülekezetről, mint olyanról beszélni egy picit. Az 1 Korintus 11.30-ban ott pont az úrvacsora jegyekről, mikor beszél Pál, és utána elmondja, hogy aki méltatlanul, tudjátok ezt az igét, eszik-iszik, az ítéletet iszik az ő életére, de utána mond egy olyat, ami én azt gondolom, hogy nem azt jelenti, hogy az egyén számáról beszél, hogy ő akkor, hogyha most méltatlanul evett, ivott, akkor ő most ettől a bortól beteg lesz, vagy gyenge lesz, vagy meghalít rögtön, hanem ha az egész korintusi levelet olvassuk, de főleg a 10 és 11. részt úgy egybe, megismerjük az előzményeket, akkor azt látjuk, hogy itt egy folyamatról van szó. Valamilyen út ide vezetett a gyülekezet életébe, és Pál kimeri mondani egyébként, nagyon súlyos dolgokat kimer mondani korintusi gyülekezetbe. Ja, még van egyébként egy meglátásom a korintusi gyülekezetről, hogy bárhányszor beszélünk a korintusi gyülekezetről, azért van egy olyan kép előttünk, hogy az tényleg egy gázgyülekezet volt, de azért mi attól nagyon messze vagyunk. Tehát mi attól sokkal jobbak vagyunk. Nem? Tehát azért van egy ilyen jó kép bennünk, hogy na az ott azért az már tényleg a vége volt. És ezért Pál ki is mondhatta azt, hogy ezért gyengék, erőtelenek. Azt mondja, hogy ezért erőtelen, ez lelki erőtelenséget, szellemi erőtelenséget, és fizikai betegséget, fizikai erőtelenséget is jelent, és mert ki is erőtelen és beteg, tehát ezek a szavak mögött is ezek ott vannak, ezek az értelmek, és azt mondja, hogy ezért is van haláleset köztetek. Sőt, ott azt mondja, hogy sokan halnak meg. Hát azért az egy olyan gyülekezetben ott lenni, ott a korintusi gyülekezetben, hogy sorra jönnek elő betegségek, és nem azt mondja ott Pál, hogy na akkor ezeket, akik halottak, távolítsátok el, hát azokat már is temették. Ugye, tehát, hogy nem így oldódott meg a dolog. Se nem azt mondja, hogy akik betegek, azokat most jól kövezzétek meg, vagy valamit csináljátok velük, és akkor megmarad a szent mag, hanem arról beszél, hogy van valami probléma a gyülekezetben, aminek van egy szellemi törvényszerűsége. Van egy szellemi törvényszerűsége, ami ide fog vezetni, ami ide, itt a korintusok nem azt mondja, hogy már ide vezetett titeket, már itt vagytok ebben az állapotban, és azt mondja, hogy szeretne rávilágítani, hogy ezért van már az életetekben. Sokszor sok kérdés van bennünk. Az Isten most három dolgot elém hozott, és azt szeretném majd elmondani. A gyülekezettel kapcsolatban a gyülekezetnek három olyan területéről szeretnék beszélni, amit Isten elém hozott, és úgy érzem, hogy aktuális. Hadd mondjam ki már most itt az elején, hogy nem a korintusi gyülekezetről fogok prédikálni ma, hanem rólunk van szó. Korintusi gyülekezetet idehozzuk példának, és az Isten nekünk akar mondani. Most nem utogassunk másra, most úgy kezdjük már ezt az alkalmat, hogy nem, hogy hú de jó, hogy a korintusi gyülekezetről van szó, hú de jó, hogy ott ezek így ott megvoltak, hanem lássuk azt, hogyha Isten elkezd rávilágítani erre a gyülekezetre, vagy rávilágítani olyan gócpontokra, amit az Isten azt akarja, hogy kibogozzuk és letegyük. És erre kérdés, hogy nyitottak vagyunk-e. Ennyi a kérdés. Amen. Belevághatunk így? Amen. Az első terület, és majd fogok térni igékre ki, lehet, hogy nem annyira látszik, de fel fogom olvasni az igét. A 1 Korintus 10. rész első 14 verset veszem alapul, és kicsit kitekintünk a korintusi levélbe, majd pedig az úrvacsorához elérkezünk. Azt mondja az ige, testvéreim, nem szeretném, ha nem tudnátok, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben, és mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt tették, és mindnyájan azt a lelki italt itták. Mert ittak a lelki kősziklából, amely követte őket, és ez a kőszikla pedig Krisztus volt. De többségük elhullott a pusztában, mert Isten nem kedvelte őket. Mindez pedig példa számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Azt mondja itt az ige, hogy először is volt egy jó indulás, volt egy jó alap. Volt egy olyan alap, amiben mindannyian visszatudnak tekinteni, amit példának hozva visszatudtak tekinteni, hogy mindnyájan ott megkeresztelkedtünk Mózesre, most értsétek úgy, az ószövetségi példát hoz ide, mindnyájannak volt egy küldetése, mindnyájannak volt egy közös célunk, mindnyájannak volt egy közös céluk, hogy kimenjenek, hogy elérjék az ígéret földjét, hogy elinduljanak ezen az úton, és ezen az úton történtek dolgok, és nem érték el ezt. Nem érték el. És ezután mi történt? Ezután jó néhányan meghaltak. Érdekes dolog egyébként, hogy mind a három területről, már így lelövöm előre, ott van, hogy utána pedig meghaltak, vagy halál következett. Pál apostol beszél a korintusi levélben, és szeretnék így most itt nagyvonalban néhány témát hozni, amit mond a korintusi levélben, ami egy aktuális probléma volt a gyülekezetben. Először is, ahogy már múlt héten is említettem, a korintusi levél már az első része is foglalkozik azzal kezdi az üzenetét, hogy én Pál, hogy mikor ilyenek vannak köztetek, és utána a harmadik rész pedig kifejezetten beszél arról, hogy kialakult köztetek, akkor így fogalmazok, egy személyi kultusz. Egy személy iránti párt, és utána pedig, ami követett egy pártoskodás. Magyarul van egy olyan része, hogy van egy pártoskodás köztetek. És nincs ott az egység. A Azt mondja másút, ott, hogy vannak csoportosulások köztetek, vannak olyan dolgok, amik lehet, hogy pletykaságból, rágalomból. Az ige több részében olvasunk arról, hogy az ördög nem alszik ezen a területen, és terve van arra, hogy az egységet megrombolja, lerombolja. Szeretném már most azt mondani, hogy az úrvacsorának nincs védelme, hogyha ezen a területen megengedjük az életünkbe, hogy pártoskodások legyenek. Nincs védelme. És azért mondhatja azt végeredményképpen, hogy azért betegek és azért halnak meg többen, mert az a védelem, amit mi azt hiszük, hogy ott van, nincs ott, hogyha ezek működnek a gyülekezetben. A 5. részében, 6. részében oda megy, hogy ezek már nem csak személyi kultuszba, meg nem ilyenbe mennek ki, hanem elkezdődnek egymás elleni problémák kijönni. Sőt, oda eljutott a korintusi gyülekezet, hogy beperelték egymást. És azt mondja Pál, hogy miért nem szenveditek el inkább egymást, és miért nem tűritek a kárt? Miért nem látjátok, hogy mennyire fontos az, hogy inkább egyek legyetek, mint hogy nektek igazatok legyen, mint hogy az legyen, amit ti szeretnétek? És miért nem adjátok fel önmagatokat, hogy ez megtörténjen? Tehát ott volt a személyi kultusz abban a gyülekezetben, volt, aki csak ettől fogadta el. Volt, aki csak attól fogadta el. Volt, aki olyan nagyra tekintette egy embert, mint ha ő lenne Isten. És Pál lerántja a leplet, hogy mi nem így gondolkodunk, akikről ti ezt gondoljátok. Mi nem ezek vagyunk. Mi nem akartunk szétosztani. Én se akartam megosztani a gyülekezetet, meg Apolló se. Mi nem erre törekedtünk. Gondolkodtam, hogy tegyek itt egy zárójelet, de majd kivágják, hogyha interneten nem kerülhet föl. Mély együttérzésem van Kubinyi Károly iránt, aki a héten meghalt, és tényleg, mint szolgatárs is, mint motorostárs is, így is fogalmazhatok, mint családapa, mint aki gyülekezett, ott maradt. De mivel ez a gondolat korábban bennem volt, hogy ez megtörtént volna, elmondom azért, ezt is kérlek, hogy ne botránkozzatok meg. Ezt a gyülekezetet az Isten tartja fent. És se nem Szenci Sándor, se nem Tőtős János, se nem Kubinyi Károly üzenete. Bocsássatok meg, hogy ilyen nyíltan és őszintén mondom ezt. De amíg ezt nem tudjuk letenni, és nem tudunk ilyen pártoskodásoktól megszabadulni, akkor nem lesz védelme az úrvacsorának. És én nem mondhatok mást ma nektek. Lehet, hogy még visszatérek erre, inkább tovább megyek most. Van egy második terület, ami nagyon-nagyon fontos úgy szintén. Azt mondja ott, tovább folytatja 1 Korintus 10-ben, hogy bálványimádók se legyetek, mind azok közül némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni és fel kellett játszani. Ne is paráználkodjunk, mind azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egyetlen napon 23 ezren. Itt is látjuk a következményt, a halált. Szeretnék beszélni arról, hogy bűn vagy szentség van a gyülekezetben. Pálnak nagyon fontos kérdése volt, és azzal kezdi ott az elején is, azt mondja, hogy miért tűritek meg a bűnt köztetek? Miért? Azt mondja, még olyan bűn is van köztetek, olyan paráznaság, ahol még a világba is rossz hallani. Nagyon fontosak, szeretném itt az elején leszögezni egy hozzáállást, amit nem keresem ki, de ott van Pál, azt mondja, hogy ez most azokról beszélek, akik közülünk valók, a kívülállókat majd Isten ítéli meg, az egy másik történet. Tehát én nem úgy beszélek most erről a dologról, mint hogy ne álljunk kegyelemmel, és ne álljunk elfogadással olyan emberek fele, akiknek az evangéliumot elvisszük, és elkezdjük a bűnt megítélni, meg stb., mert pont erről beszél Pál, hogy nem. De akik mi az Úrhoz tartozunk, és mi a gyülekezethez tartozunk, akkor mi nem szentségteleníthetjük meg a gyülekezetet. Ha bűnnel is élünk együtt, és közben az úrvacsorával is, akkor azt mondja, hogy akkor ott nincs védelem. És szembe kell, hogy nézzünk azzal, szembe kell, hogy nézzünk azzal, ez a gyülekezet is, hogy ezt ki kell vessük magunkból. Meg kell, hogy álljunk. Lehet beszélni a paráznaságról. Lehet beszélni olyan bűnökről, mert nem csak a paráznaságról beszél egyébként, de az kiemeli Pál egyébként, mert ez az a bűn, ami a testet is érinti, ami a Szent Szellemnek a temploma. De a többi bűnt is oda mondja, és azt mondja, hogy se bálványjelek, se nyerészkedők, se semmi olyan, amit az Isten megítélés bűn, és abban a bűnben benne maradsz, azzal együtt veszed az úrvacsorát, akkor azt mondja, hogy annak ott nincs értelme. Vagy ezen a témakörön tovább menve Pál nagyon is kiemeli a házasság kérdését. Úgy az 1 Korintus 7. részt úgy, ahogy van, azt úgy a mai kereszténység úgy kiveti, úgy elfelejti. Nem? Ott van Isten igébe. Várjuk, hogy szentség legyen. És akkor azt mondjuk, hogy ja, hát az hagyjuk most. Biztos nem gondolta komolyan Pál. De Isten komolyan gondolta, hogy szövetségbe gondolkodik, hogy házassági szövetségbe gondolkodik. Beszélgettem egyszer egy férfival is, és oda jutott, hogy a házassága már trapára megy, és most nem sokára válnak el. És mikor elkezdtem beszélgetni vele, és megkérdeztem, hogy az előző házasságodban ott mit értettél meg, hogy mibe vagy te hibás? Miből tértél meg? Tudod, mit mondott? Nekem nem volt miből megtérnem. Ő csalt meg. Házasság, újraházasodás. Én nem azt mondom, hogy nincs kegyelem, nincs helyreállás. De bűnbocsánat nélkül, bűnbánat nélkül nincsen. A bűnt bűnbe ítélve nincsen. És a házasságtörés az Isten elleni vétek. És hogyha ebben részed volt, akkor abból meg kell, hogy térjél. Ha megteted, akkor dicsőség az Úrnak. De fontos dolog, hogy legyen tisztaság, legyen tisztánlátás. Mert olyan szinten elburjánzott ez a dolog egyébként, nem a mi gyülekezetünkben, csak hanem ez egy ilyen általános kereszténységben, hogy már azt mondja minden kutatás, hogy már nem tartunk hátrább a vállásban, mint a világ. Várjuk, hogy szellemiek legyünk, de mi magunk az igét nem fogadjuk el. Az igét nem fogadjuk el, akkor nem lehetünk szellemi emberek. Az egy kizáró ok. Akkor egy ilyen testi, nem azt mondom, hogy nem lehet üdvössége valakinek, vagy nem térhet meg belőle, ne értsetek félre. De mint közösség, felelősségünk van, hogy a bűn mellett nem állhatunk ki. Ugye mondja, hogy 1 Korintus 5-ben általánban hallatszik közületek, paráznaság, olyan paráznaság is, amely pogányokon közös említetik, és ti fel vagytok fúvalkodva. Kerüljétek a paráznaságot, minden más bűn, amit elkövet az ember, testen kívül van, de aki paráználkodik, a saját test ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma? És ezért nem a magajtökei vagytok, mert áron vétetetek meg. Dicsőítsétek tehát Istent a ti testetekben. Nagy áron vétettük meg, Jézus Krisztus vérén keresztül, az ő halálán keresztül vétettünk meg. Úgy váltattunk meg. A bűntől szakítsunk a bűnnel. Ne ígyük egyszerre a bűnnek a poharát és az úrvacsorát. Egyéb bálványokról is beszél egyébként, az 1 Korintus 6.9, vagy az előbb mondtam, nem tudjátok-e, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Sokszor elmegyünk olyan dolgok mellett, ami ott van az Isten igében. Sem részegek, sem rágalmazók, sem harácsolók. Nem öröklik Isten országát. Azt mondja, pedig ilyenek voltatok ti, némelyek, de azt mondja, hogy tovább megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazoltatok az Úr Jézus Krisztus nevében, ami Istenünk szelleme által. És ez nagyszerű dolog, hogy van ebből egy helyreállás. Van ebből a lehetőség, hogy helyreálljunk. Vessük ki a bűnt. Nem ihatjuk együtt a szentség poharát és a bűnnek a poharát. Mert kioltja. Kioltja. Nincs védelem a gyülekezetben. Egy harmadik dolgot is szeretnék idehozni. Ez a 3 dolog volt, ami így elém került. És a korintusi levélnek én egy fő témáját látom idáig az első 11 részbe előjönni. Az pedig a tekintély elfogadása és a felfúvalkodottság mint ellentéte. Érdekes dolog, hogy mikor elkezdi a tizedik részben az úrvacsoráról beszélni Pál, ahogy olvastátok, ezt látjátok, utána van egy olyan rész, ami mintha nem illene oda, és utána megint az úrvacsoráról beszél, a tizenegyedik rész erejéről beszélek. És ott beszél a férj szerepéről, és a feleség szerepéről, majd pedig hasonlítja, hogy a Krisztus és az egyház. Krisztus, ahogy Krisztus feje az egyháznak. És nem véletlenül beszél erről a dologról, mert fontos a házasságban is, férfiak, hogy legyünk a helyünkön, hogy legyen szellemi tekintélyünk, hogy vállaljunk szellemi felelősséget, hogy legyen tekintélyünk a házasságon belül, legyen tekintélyünk a gyerekeink előtt, és legyünk felruházva, igényeljük az Istentől is azt, hogy valóban adjon egy ilyen tekintélyt nekünk, és ez nem egy ilyen tekintélyt jelent, hogy előveszem a korbácsot, és én vagyok az Úr otthon, helyett otthon. Annyira megszoktuk ezzel poénkodni, már csak így van. Hol? Otthon. Jó. Tehát, hogy a tekintély kérdése. Azt mondja 1 Korintus 9:10-9:10, hogy Krisztus se kísértsük, amint közülünk kísértették némelyek, és elvesztek a kígyó miatt, ne is zugolódjatok, amint közülünk némelyek zugolódtak, és elvesztek a pusztító által. Mikor történt ez? Még ott Mózes idejében. Ismerjük azokat a zugolódásokat. Ismerjük, hogy a nép elkezdett zugolódni. Ki ellen zugolódott a nép? Mózes ellen. Isten mit mondott Mózesnek? Hogy nem ellened zugolódik a nép, hanem ellenem. A gyülekezetben a zugolódás nem ellenem, nem vezetők ellen van, meg nem valaki ellen, hanem a zugolódás van, akkor az Isten ellen van. És ennek van egy olyan alapja, Pál egyébként el kell kezdjen magyarázkodni, el kell kezdjen bizonyítani, hogy figyeljetek, már van egy elhívásom. Hát én is apostol vagyok. Mert egész egyszerűen, mintha nem fogadták volna a tekintélyt. És akkor azt írja, hogy oda küldte Timóteust, azt mondja, elküldtem hozzátok Timóteust, de ti úgy felfúalkodottatok, hogy semmit nem tudott elmondani nektek. Semmit nem ért az ő látogatása. És hogy valahogy összecsünk ez a mondat a jelenések egyik gyülekezetével, emlékszünk erre, mivel azt mondod, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, a vak és a mezítelen. Azt mondja az Úr is annak a gyülekezetnek, hogy kiköplek a számból. És az Úr is azt akarja, hogy legyen egy olyan szívünk, ami el tudja fogadni először is az isteni tekintélyt. Arról beszél az Új Szövetség, a János levele is, hogy nem tudom azt mondani, hogy elfogadom az isteni tekintélyt, de azon keresztül, akiket ő küld, azokat gyűlölöm, vagy azoktól nem fogadom el, vagy azokkal szembe felfogalkodok. Tetszett az Istennek, hogy az ígéretés által szóljon hozzánk. Tetszett az Istennek, hogy használja a gyülekezetet. Tetszett az Istennek azt, hogy használjon embereket az életedbe. De ez a gyülekezet, ez a korintusi gyülekezet, be ez azt mondták, hogy mi mindent ismerünk, mi mindent jobban tudunk már. Nekünk nehogy már ezeket kezdjük elmondani. De el tudom képzelni, hogy azért összejövünk dicsőíteni. Azért dicsőítjük Istent, mert övé a tekintély. Ez a kettő valahogy elkezd nem működni. Elkezd, mert az isteni tekintélynek ott van egy ajándékokban megnyilvánuló dolga. Vannak olyan dolgok, amik elkezdenek működni. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos ma is az, hogy isteni tekintély legyen. És akkor tovább megy Pál. Ja, ide lerajzoltam ezt. Lehet, hogy kicsit túl szűkére rajzoltam a közepét, meg nagyon elhalványult az egység, a szentség és a tekintély kérdése, mert ezek elkezdtek hatni rá, és az a körben nyíl az úrvacsorának a nyíla lenne, hogy Jézus vérének középen pedig a Krisztus teste, a gyülekezet mind működik, ez a szimbólum most itt. Ha elkezd a pártoskodás betörni, akkor először az egység elkezd megromlani, de ez ráhat arra, hogy elkezd bűn lenni, tehát ezek kölcsönhatásban vannak. Nem úgy van, hogy egy cikk az életemből az jól működik, vagy a gyülekezet életében is. Az a háromnegyed cikk az meg nem. Összefüggésben vannak. Összefüggésben van a tekintély kérdése a pártoskodással. Tehát arról beszél Pál egyébként, hogy egyrészt nem volt tekintély, Másrészről meg volt egy ilyen szimbólum, akit kiemeltek. És ezek ilyen kölcsönhatásban vannak. És azt mondja itt Pál, hogy álljunk meg egy szóra, és hozzátok, mint értelmesekhez szólok, ítéljétek meg ti. És nézzétek, vizsgáljátok meg az 1 Korintus 10:15-től. Ítéljétek meg ti magatok, amit mondok. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérére való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, mert mindnyájan ez egy kenyér kenyérből részesedünk. Nézzétek meg a test szerint való Izraelt, akik az áldozatokat eszik, nincsenek-e közösségben az oltárral? Mit mondok ezzel? Netán azt, hogy a bálványáldozat valami, vagy hogy a bálvány valami? Nem, sokkal inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögnek áldozák, és nem Istennek. Én pedig nem akarom, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben. Azt mondja Pál, hogy én nem akarom, hogy az ördöggel legyetek közösségben. Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögnek poharát, nem lehettek az Úr asztalának és az ördög asztalának a részesei. Vagy haragra ingereljük az Urat, talán erősebbek vagyunk nála. Hoz egy ilyen képet, és azt mondja, hogy ítéljétek meg ti, hogy lehet-e együtt, lehet-e egyszerre inni az ördög poharát és az Úr vacsorát, az Úr poharát. Lehet-e ezt egyszerre tenni? Ezt az igét korábban mindig arra mondták nekem, hogy nem ihatsz alkoholt, bort, csak az Úr poharát, vagy az ördög poharát. Ha valakinek ez a bűne, ez van benne, akkor ez így szólhat neki, de itt erről többről van szó itt. Itt, amiről eddig beszéltünk, ami elássa a védelmet, akár a pártoskodás, akár a bűn beengedése, akár az, hogy az isteni tekintélyt nem tudom elfogadni, és zúgolódó vagyok, ez mindegyik az ördög pohara. Ez mind a három az ördög pohara. És azt mondja, hogy egyszerre a kettőt nem lehet inni. Egyszer a kettő nem működik. És azt mondja, ítéljetek meg ti, hogy működik-e az, hogy én pártoskodok, közben oda megyek, és azt mondom, hogy veszem a kenyeret, ami egyébként azt jelképezi, hogy Krisztus teste. Hogy egy a Krisztus teste. És közben én pártoskodok. Csoportosulok. Másodt így mondja ott a korintusi levélben. Hogy ilyen csoportokban jó egyek vagyunk. Mi ebbe a csoportba. Mi abba a csoportba. Mi abba a csoportba. Nem működik. Azt mondja, egyszer a kettő nem működik. Nincs erejel. Nincs hatalom. És azt mondja, hogy és akkor csodálkoztok, hogy sokan erőtelenek, és hadd ne soroljam. És Pál kimondja, hogy ezért. És aztán tesz még egy megállapítást, amit lelkipásztornak innen előre nem szabad, nem illik mondani. Vagy azt mondanák, hogy Pálnak, hogy ennyi, azért ilyet mondani. Nem? Tehát le is írni egy gyülekezetnek. Következőkben, dologban, amikor most rendelkezem, nem tudlak benneteket dicsérni, mert amikor összejöttök, azt mondja, annak több a kára, mint a haszna. Ez egy megdöbbentő gyülekezet lehetett, nem? Tehát elmentek vasárnap reggel, valahogy, és szomorúbban mentek haza. Elmentek valahogy, és nagyobb békétlenséggel mentek haza. Volt már ilyen? Vagy csak itt Korintusba? Csak Korintusba. Na te Pál testvér. Azt mondja, ez oké, hogy így látod, de ezt kimondani egy gyülekezetnek, mikor itt azt kell propagálni, hogy azért valahogy csináljunk egy gyülekezetet Korintusba. Azért csak maradjon meg valahogy a gyülekezet. És Pál azt mondja, hogy nem. Meg is kimondom azt, hogy ez, amit ti csináltok, ennek így semmi értelme nincsen. Ha köztetek pártoskodás van, ha megengeditek a bűnt az életetekbe, hogyha nincs ott a tekintély az életetekbe, akkor ennek is semmi értelme nincsen. Akkor ennek a ti összejöveteleteknek, ennek a ti úrvacsorátoknak több a kára, mint a használat. Gondoljuk végig, azt mondja, hogy ezért halnak meg. Hát ha nem mennek, legalább nem haltak volna meg. Nem? Hát most következtessük már le. Nem lennének betegek, nem lennének szerencsétlenek, nyomorultak. És most, hogy elmentek, most ez van. Nem? Pál leírja. Nem ihatjátok egyszerre. És ez nem azért van egyébként, mert Isten valami ott áll fönt egy bunkósbottal, és akkor megnézi, hogy na, itt, ha ezek vétkeztek, akkor néhányat kipécézek és megbüntetem. Ők megbetegesznek néhányan. Véletlenszerűen. Mert szinte ennyit látunk, nem egyébként? Mert egyébként tényleg, tehát most őszintén, nagyon sokszor mondanak úgy, hogy van valaki, aki megbetegszik, és látom, hogy beteg, de semmivel nem jobb az én életem, mint az övé. Látom, hogy olyan odaszántság van benne, és tényleg kialakul egy olyan kép, hogy hát Isten, hogy kipécézett valakit a gyülekezetből, puff. Ő. Szellemi törvényszerűségről beszélek. Határozottan ki kell lépni ebből a szellemi létből, hogy ez a szellemi törvényszerűség ne legyünk benne. Ez nem történhet másképpen. És Pál nem azt mondja egyébként, hogy akkor a korinthusi gyülekezetet ezennel feloszlatom. Egyébként. A jelenségben már mond ilyet egyébként Jézus, hogy ha ez nem fog megtörténni, akkor én kimozdítom a helyről. Jézusnak nem jelent többet a gyülekezet, mint az ő szentsége. Nem jelent többet, ne haragudjatok. Ott van a jelenések könyvében, azt mondja, hogy kimozítom a helyéről. Ha nem álltok helyre, és nem lesztek ti valóban fény ennek a népnek, hanem lejáratjátok az Isten nevét, akkor kimozítom a helyéről. Ezt ilyen egyszerűen elmondja. Mi már ilyen ultra védelmezzük, meg mindent csináljunk, már nem mondjuk így ki. De az igében kimondja Isten a gyülekezetnek. És hadd mondjam azt, hogy Pál nem azért írta le ezt a levelet az Isten sugallatára, mert azt gondolta, hogy még egy utolsót írok a korintusiaknak, és aztán az úgy legurítjuk a lejtőn, hanem azért, mert biztos volt abba, hogy az Isten igének, az Isten hatalmának, az Isten erejének van hatalma ma, van ereje, és van kiút abból. Van kiút abból az állapotból, amiben van. És ki lehet jönni abból. Abba lehet hagyni a pártoskodást. Meg lehet szabadulni attól, hogy én folyamatosan megosztom a gyülekezetet, folyamatosan zúgolódok, folyamatosan pártoskodok, folyamatosan pletykálok. Meg lehetett ő szabadulni. Meg lehet szabadulni? Hirdetjük az alkoholistának, hogy meg tud szabadulni? Aki az ördög poharát issza? Hát nehezen. Hát figyelj ide, megszabadul, ha imádkozok érted, de azért holnap-holnap után ott lesz a kísértő, és tudd meg, hogy meg fognak kínálni egy csomóan borral. És így szokott történni? Igen. Ettől hogy lehet megszabadulni? Ott lesz a kísértő, hogy nézd meg, okot fog adni rá még véletlenül is, hogy valakiről plomp legykálj valamit. Ott lesz a kísértő? Ott. De ha meg akarsz szabadulni, akkor végig kell menni az úton, és kijelented, hogy én elindulok ezen úton, megszabadulok. Megszabadulok attól, hogy plekkálkodjak, megszabadulok attól, hogy pártoskodjak, megszabadulok attól, hogy a bűnnel együtt éljek. Lehet, hogy nehéz helyzetben vagy. Lehet, hogy az van, hogy nehéz az állapot. A bűnnel, tényleg ma az a kép jött elém. A kereszt ott volt a Golgotán. A kereszt. És olyan csodálatos, hogy azt minden pozícióban lehet látni. Mindenhonnan. Bárhol vagy most, látod a keresztet. Rá tudsz nézni a keresztre. Ahogy a Tamás mondta az előbb, ott volt a kígyó. Ez most azt még sokkal magasabb. Rá lehet nézni a keresztre. Föl lehet nézni, bárhonnan, ahol vagy. És vezet egy út a kereszthez. Bárhonnan, bármi, amiben vagy. Ha Isten megítélt ma, akkor ez nem az ítéletnek a helye. Mert azt mondja ott az úrvacsoránál pont, ha mi ítéljük magunkat, akkor nem fogunk elítéltetni. Ha mi megítéljük magunkba ezt a bűnt, és oda megyünk Krisztushoz, és letesszük az életünket, akkor ott van a kiút. És bárhol is vagy, a kereszthez vezet egy út. Keskeny út vezet. Keskeny út vezet. Nem fér el rajta a bűn. Nem tudom magammal vinni. Nem fér el rajta a gőg. A felfúalkodott. Tudjátok, a felfúalkodottság mindig egy ilyen nagy felfújt hólyag. Az nem tud elég menni a keskeny úton. Nem lehet együtt menni. Kettő együtt nem működik. Van szabadulás. Van szabadulás, és hadd mondjam azt, hogy ez a szabaduláshoz kell lesz. Kell lesz hozzá. Amikor, hadd hozzam megint a példát, az alkoholistát, hogy szoktuk mondani, hogy ehhez kell a te akaratod. Mi pedig azt gondoljuk, hogy ehhez majd az Úr megoldja. Ehhez kell lesz. Imádkozz érte, nem azt mondom, hogy ne imádkozz, de tegyél érte. Amit tudod, hogy ott van benned, az vesd ki. Azt mondja egész konkrétan Pál, hogy vesd ki magadból a gonoszt. Nem mondott le rólunk. Nem mondta egyébként az Úr azt, és nem üzente azt rajtam keresztül se, hogy akkora gáz van a verőszer gyülekezettel, hogy én most elengedem. Sőt, azt mondta az Isten nekem, hogy ezt a feladatot, amit ide rám bízott, azt még nem végeztem el. És ezek azok a dolgok, amiket az Isten a rögös úton végig akar vinni, és én arra hívlak titeket, hogy menjünk ezen mi hamarabb végig. Hogy tudjunk ott lenni, tudjunk kibontakozni az életünk. Hogy tényleg tudjuk letenni a bűnöket, tudjuk letenni azt a szeretetlenséget, tudjuk letenni, hogyha bármi van az életünkben, a pártoskodást. Hogyha olyan dolgok vannak, amik lehet, hogy fájnak, akkor az ige, miért nem szenveditek el inkább a kárt? Tudjon nagyobbá lenni a kereszt. Tudjon nagyobbá lenni Jézus Krisztusnak az áldozata. Tudjon nagyobbá lenni az az áldozat, amit ő végzett. Tudjon nagyobbá lenni a Krisztusnak a teste. Tudjon nagyobb lenni a Krisztus teste. Az úrvacsorában a Krisztus testében vagyunk egyek. És azt valljuk meg, amikor úrvacsorázunk, hogy mi egyek vagyunk a Krisztus testébe. És azt valljuk meg, amikor a poharat kiisszuk, hogy az Úr Jézusnak a vérének az védelme ott van az életünkön. Hogy ott van a védelem az életünkön. De ez a védelem akkor van ott, hogy bezárjuk ezeket a kapukat. Ha bezárjuk ezeket a kapukat valóban. És Pál elhatározta, hogy azt mondta, hogy és a Korintusi levél elején letette egy nagyon fontos dolgot, és ezt minden hitvallás szeretném magamról elmondani ma, hogy nem tehetek mást, mint a Krisztusról prédikálni. Valóban szeretném betölteni azt, amit Jeremiásnak igébe mondott, hogy állj a kapuba és hirdezz az evangéliumot, hirdezz az utat, mert hiszek abban, hogy van út. Hiszek abban, hogy van út arra, hogy bejussunk. Nem csak abba az épületbe, de azt gondolom, hogy ti is érzitek, hogy van valami gát, amit le kell, hogy vetkőzzünk, amit le kell, hogy tegyünk, ahhoz, hogy előre tudjunk lépni. Mert elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről. És azt mondja ott, hogy mert nem tudjátok, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyer jutalmat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Azok pedig, akik részt vesznek a versenyben, mindenben önmegtartóztatók. Azért, ők azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én pedig nem céltalanul futok, és nem úgy viaskodok, mint aki levegőt vagdos, hanem megsanyargatom a testemet, és szolgává teszem, hogy amíg másoknak prédikálok, én magam nehogy alkalmatlanná legyek. És azt is mondja itt Pál, hogy mindezt nem azért írtam le, hogy megszégyenítselek titeket, hanem azért, mert mint szeretett gyermekeim vagytok, és intelektiteket. Ez volt Pálnak a szívében. Hogy nem kerülheti az igazságot, de szeretné oda tenni magát, az életét. Az a törvényszerűség szerint, ahogy Isten elhívta őt, úgy tudjon menni. Én pedig nem akarom, hogy az ördög poharával együtt, vagy azzal legyen közösségetek, azt mondja Pál. És azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. És ehhez készítettek kiutat. Az 1 Korintus 10-es dizik részt folytatom tovább 11-14-ig. Mindezek pedig példaképpen történtek velük, ami tanulságunkra írattak meg, akikhez az idők végén elérkezett. Tanulhatunk az Ószövetségből, azt mondja Pál, de mi már tanulhatunk a korintusi gyülekezettől is. És azt is megtanulhatjuk, hogy Pál azt mondta, és higgyük el, Isten üzente, hogy ebből van kiút. Hogy ki lehet jönni ebből. Hogy nem kell beleesni ezekbe a dolgokba. Azért, aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Int egy olyan alázatra, hogy lehet, hogy ez az egész most úgy téged nem érint, vagy úgy érzed, hogy nem érint. Ne fuvalkodj fel. Hanem aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Együtt a gyülekezettel, úgy hívja Pál a gyülekezetet, hogy együtt gyertek és térjetek meg. Hiszem, hogy Isten szelleme szól hozzád. És ne oldalra néz. Nem másnak szól. Az elsősorban nekem és neked szól. egyes szám első szemébe. Nekem szól. Vigyázz, aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Bízunk Isten megújító erejében. Bízunk Isten igéjében. Bízunk abban, hogy Istennek van hatalma ma megújítani bennünket. Ha ezeket letesszük valóban, és készek vagyunk arra, hogy úgy valljuk meg az úrvacsorát, hogy ez Krisztus teste, és ez a Krisztus teste, azt valljuk, hogy ma ez a gyülekezet. Tényleg vendégeink is vannak, azért érezzétek otthon magatokat. Most itt nagyon a mi gyülekezetünkről beszéltem, de Krisztus teste, ezt is hozzátartozok, és Krisztus teste a gyülekezet. Az egy, ez egy test. És ahogy úrvacsorázunk közösen ma, akkor mindaz, amit Isten neked szólt, most nem másra gondolj, nem másért imádkozz, csak önmagadért imádkozz. És tegyél egy fogadalmat azért, hogy ezért a Krisztus testéért te mit vagy kész tenni? Mi az, amit Isten tőled vár? És Isten elkezd mondani dolgokat. Isten elkezd szólni hozzád. És amikor a poharat emeljük, akkor átélhetjük azt hittel, hogy ott van az Úr Jézus vérének a védelme. És lehet, hogy szükséged van erre a védelemre. Lehet, hogy úgy érzed, hogy te vagy az a kipécézett, mert vannak olyan betegségek, amiből meg kell, hogy gyógyulj. Akkor imádkozz ezért. És imádkozunk a gyülekezet. Isten adta azt a lehetőséget a gyülekezetnek, hogy imádkozunk egymásért. De Isten helyre akar állítani bennünket, hogy a vérnek legyen ereje. Hogy a vérnek legyen ereje. Nem emberi erőn felül kísértés esett rajtotok, mert Isten hű és nem hagy felettébb kísérteni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel együtt kimenekelést is megadja. Ez olyan nagyszerű ige. A kísértést nem Isten adja. Ezt olvassuk másodt az igébe. Nem az Isten által kísértetünk. Ő megengedi, és nekünk ez próbaként van. Viszont egy dolgot ő ad, és ezt itt ígéri hozzá. A kimenekedést. A kiutat. A kiutat meg tudja mutatni. És bármi, ami jogos, jogtalan, sérelem, vagy bármi ott van, ezekből mind van kiút. És van kijövetel. És azt mondja, hogy együtt a kiutat is megadja. És túl tudod élni. Egész egyszerűen életbe tudsz maradni. Ne hidd el, hogy késő, és innen nincs kiút. Az ördög be akar csapni. Az ördög be akar csapni, hogy késő. Mostában több olyan esettel is találkoztam, amikor már én is azt gondoltam, hogy ez már késő. És az Isten megintett, hogy addig, amíg a kegyelem van, és addig, amíg ő nem mondja, hogy késő, addig nem késő. Nem késő egy ember életében, nem késő a te életedben. Nem késő, hogy Istenhez fordulj, nem késő, hogy kijöjj, nem késő, hogy az áldásnak a részese legyél. De megadja a kimenekedést. Ezért szeretett testvéreim, ezért szeretteim, kerüljétek a bálványimádást. És ez egy nagyon fontos mondat, amit ide mond Pál. Kerüljétek a bálványimádást. Kerüld el azt, ami a te utadban van. Kerüld el azokat a helyzeteket, amik a pártaskodásba visznek. Kerüld el azokat a helyzeteket, amik a paráznaságba, a bűnbe visznek. Kerüld el. Kerüld el azokat a beszélgetéseket, amik a zúgolódáshoz vezetnek. Hogy lehet elkerülni ezeket? Hogy lehet elkerülni ezeket? Nagy ívbe azt mondja, Gyuszi. Tudatosan lehet ellene tenni, ott kell hagyni. Ha nem tudsz megszabadulni tőle, vannak testvéreid, itt van a gyülekezet, és kérsz imádságot, hogy nem tudok ettől megszabadulni. Ott van a szívemben valaki iránt valami. Segíts nekem, hogy imádkozz értem, hogy tudjak szeretetben élni a testvéremmel. Vannak ilyen fegyvereink? Isten azért adta a gyülekezetet, hogy használjuk ki ennek a lehetőségét, és imádkozzunk egymásért. Ott van a kísértés az életedben, ott van a bűn az életedben. Látod, hogy nem tudsz attól a kívánságtól megszabadulni, mert a bűnnek a kívánsága ott van az életedben. Van valaki, akivel együtt imádkozhatsz. Ott van a gyülekezet. Ott van az Isten. Ott van az Úr Jézus, aki az életét adta érted. Azt mondja, odaadtam a legdrágábbat, de ezzel együtt mindent odaadok érted. Ezt mondja az ige. Kér segítséget. Imádkozz testvéreiddel. És ki lehet jönni? Meg tudsz szabadulni? Vagy ott van benned az, hogy elégedetlen vagyok. Ne a pletykaságot indítsd el. Hanem imádkozz azért, hogy te szabadulj meg tőle. Az Isten elkezd dolgozni bennünk. és elkezd általunk, és elkezd gyülekezet építeni. Nagyon sokszor egyébként azért enged meg Isten úgy problémát a gyülekezetbe, hogy legyünk már egymásra utalva, és imádkozzunk egymásért. Nem kődarabok vagyunk itt, akik vasárnap ide behajtanak, és akkor látjuk egymást, hanem van telefon, ráadásul még olyan is van, hogy ingyen lehet egymásra beszélni. Interneten aztán pláne. De lehet találkozni, lehet egymásért imádkozni. Gyakoroljuk a testvéri közösséget. Legyünk igazi közösségé, legyünk a Krisztus teste, akit az ő vére körbe be tud fedezni. Akin ott van a vérnek a védelme. És hiszem, hogyha ez a védelem ott van, és mi kizártuk azokat a kapukat, becsuktuk azokat a kapukat, amik a pártoskodáshoz, ami a bűn fele vezetett, ami a zúgolódás fele vezetett, akkor ott van az úrvacsora, és akkor van értelme a mai úrvacsorának. Akkor van értelme a mai úrvacsorának. És egy igazi védelem tud lenni. És akkor nem igaz ránk az az ige, hogy ezért erőtelenek és betegek, és meghalnak. Hanem az igaz ránk, hogy amit a János evangélium a végén olvasunk, hogy ezek azért írattak meg, hogy életetek legyen. Hogy ezek azért vannak, azért olvastuk most, hogy életünk legyen. Nem a halál legyen, hanem az élet legyen. És ez a mai úrvacsora egy döntés. Egy döntés arra, hogy az életet választjuk, vagy mind a három út, ami oda vezetett az ószövetségi tanulság szerint, hogy halál. És teljesen őszintén oda kell álljunk Isten elé, hogy melyiket válasszuk. Hogy mi az, amit választunk ma. És én így hívlak titeket ma úrvacsorázni. És én azt kérem tőletek, amit Pál kér. Sehol nem mondja ott egyébként ennek a nagyon gázos gyülekezetnek, hogy na most, aki itt van, az ne úrvacsorázzon. Mondott ilyet Pál az igében? Nem. Hanem azt mondja, hogy hozz egy döntést, állj helyre, és élj az úrvacsorával. Élj azzal a védelemmel, amire szükséged van. Amire szüksége van a gyülekezetnek. Ha nem akarsz megtérni a bűnből, akkor én mondom, hogy ne úrvacsorázz. Ha nem akarsz kijönni a bűnből, ha te bűnpoharát is akarod fogni, és az úr poharát is, akkor valóban ne úrvacsorázz. De ha el akarod engedni, ha ma hozol egy döntést, hogy elengeded ezt a poharat, leteszed, akkor gyere és élj az úrvacsorával. Gyere és élj ezzel, mert ez egy nagyszerű lehetőség. Nagyszerű lehetőség az életünkbe, a gyülekezet életébe, és a személyes életedben. Ne engedd, hogy a sátán megraboljon azzal, hogy ja, hát akkor még visszamegyek, valamit lerendezek, meg stb. Valóban rendezd le. De ha meghozod a döntést ma az életedbe, meghozod, hogy lerendezed, meghozod, hogy szakítasz a bűnnel, meghozod a döntést az életedben, hogy kész vagy teljes mértékben szakítani a pártoskodással, a bűnnel, a zugolódással, a pletykával, bármi, ami érintett téged, akkor gyere és úrvacsorázz. Akkor arra hívlak fel, bátorítalak, hogy nem ítéletet veszel magadra, hanem akkor az áldást veszed magadra. Most lehetőség lesz arra, hogy most hagynék egy 2-3 percet, és maradjunk itt csendben. Olvassátok el ezt az igét, amit Pál mondott a korintusi gyülekezetnek, és néhány perc múlva kérem majd a dicsőtő csapat.